Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Még mindig dr. Mészáros Gabriella, nemzetközi borszakértő, borakadémikus a vendégem, és sok mindenről beszéltünk, arról, hogy apáról fiúra vagy anyáról lányára is szállhat a borkészítés művészete, egyáltalán ez a fajta szenvedély, viszont mennyire belterjes ez a szakma szerinted? Tehát kívülről be lehet törni?
Be, minden további nélkül, én nem gondolom, hogy nálunk ez problémát jelentene. Talán inkább egy kis irigységre adhat okot az, hogy nálunk ezek a családi hagyományok a háború előtt már, és a háború után mindenképpen megszakadtak. Ugye viszonylag kevés olyan pincészet van, amelyik föl tudta venni újra a fonalat. Ugye nyilvánvalóan a betelepített svábok például a Villányszekszárd környékén, Westergombi pince, Takler pince, Heimann pince, vagy éppenséggel Villányban a Bock család, mind olyan régi tradicionális bortermelő családokat jelentenek, akiknek hát elvették, aztán újra indították a bortermelésüket, tehát nálunk egy nagyon komoly hiátus alakult ki, ugye 1948-ig volt úgymond béke, de akkor a bor ágazatban is eljött a padlás lesöprésnek az ideje. Tehát ez egy picit nehezíti a dolgainkat. Vannak olyan, mondjuk úgy, hogy kényszer szülte családi generációváltások, utalnék itt Luka Enikőre például, aki Sopronban az édesapja hirtelen halálát követően kellett nagyon-nagyon nehéz helyzetben, hogy átvegye a birtokot, de olyan tökéletesen helytált, ami úgy gondolom példaértékű. Tehát ilyenek vannak, viszont nem tudunk vetekedni akár osztrák, vagy német, vagy francia több száz éves hagyományra épülő családi birtokokkal. Ugye ez önmagában már az ő javukra egy olyan marketingértéket jelent, amit a mi pincészeteinknek, a mi borászatainknak sokkal nehezebb újra fölépíteni. De hát én azt mondanám, hogy bár minden családban valóban meg lenne az az utolsó vagy következő generáció, akik képesek, mindegy, hogy fiú vagy lány, ketten, hárman, hányan, de képesek tovább vinni és fejleszteni a pincészet munkáját.
Egyébként ez egyfajta szenvedély, mert hogy itt az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy azért te is megfertőzted a bor iránti igényességgel és szeretettel a gyermekeidet, akik most már természetesen felnőttek, és mindketten azért valamilyen szinten foglalkoznak ezzel.
Igen, abszolút, szándékom ellenére, vagy azt hiszem, ez nem helyes kifejezés, nem irányítottuk őket, tehát semmiképpen nem volt olyan presszió a családban, hogy már pedig erre meg erre kell menni. Teljesen magától a fiam és a lányom is a bor felé köteleződött el. Gyakorlatilag a fiam is most már több mint 10 éve egy borbárt visz, a lányom pedig közgazdász diplomával most Ruszton elkezdett tanulni, és a diplomakurzust végzi az Osztrák Borakadémián. Hála az égnek, mind a kettő igényes lett, szerintem jó az ízlésük, tudnak választani, és ami talán ennél is fontosabb, az akciórádiuszukba azért nagyon sok barátjuk bekerült, és lehet, hogy ez apró eredménynek számít, de bizony örültem neki.
A hazai közönség igényről azért beszélgettünk már. Nemzetközi viszonylatban most hol tartunk? Mert azért mi azt gondoljuk, hogy a magyar boroknak igenis van híre a világban, de hogy ez a hír most milyen, ezt te hogyan látod úgy, hogy járod azért a világot?
Függetlenül attól, hogy egy bizonyos komoly részét a hazai boroknak elismerik már, keresik, azért összességében még mindig nem nagyon tudtunk a polcokon feljebb jutni. Azok a tételek, azok a borok, amelyek tényleg ott vannak a legmagasabb gasztronómiában, azok abszolút kifogástalanok. De a Kárpát-medencének az adottságai sokkal nagyobb mennyiségben tennék lehetővé azt, hogy tényleg világra szólóan szép és különleges és egyedi borokat készítsünk. Ugye mi itt például a vulkanikus talajokból mondjuk úgy, hogy jól állunk, hát arányaiban a kicsiny termőterületünkhöz képest nagyon sok komoly olyan geológiai hátterű borvidékünk van, aminek a boraira kíváncsiak. De azt azért tudni kell, hogy itt nem szupermarket láncokba való mennyiségről van szó, tehát ezek a borok, amik úgy gondolom a magyar kínálatnak a legjavát jelentik, ezek csak a legigényesebb kereskedőköz és gasztronómiába kellene, hogy eljussanak. Ugye nyilván nem tudunk labdába rúgni akár egy távol-keleti vagy egy olyan piacon, ahol milliós palasztszámokat kérnek, ez nem is lehet a mi feladatunk. Nyilván egyszerűbb, olcsóbb borokat is kell készíteni, de talán ezeknek a hazai piacát lehetne, és lenne érdemes jobban kiépíteni, a nemzetközi piacra pedig egyértelműen csak a legkülönlegesebb és legszebb borainkkal lenne érdemes elindulni, van belőlük, és úgy gondolom, hogy érdeklődés is van. Nehéz, nagyon nehéz, sőt egyre nehezebb komoly piacot találni a komoly borokra, de vannak olyan szőlőfajtáink, olyan boraink, olyan termőterületeink, amik érdekesek a világ számára. Akár egy szép kékfrankos, egy szép furmint, a kadarka.
Tehát az őshonosakra
gondolsz. Hát részben az őshonos fajták, vagy mindenképpen ugye a Kárpát-medencéhez köthető szőlőfajták, azok sokkal inkább felkeltik a külföldieknek az érdeklődését is. És ugye a másik vonal, az pedig a natúrboroknak a világa. Ugye ha megnézzük azt, hogy a világban milyen sok-sok Michelin csillaggal vagy egyéb értékeléssel rendelkező éttermek kínálnak magyar borokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy ott többnyire olyan természetes módon készült borokkal lehet találkozni, amit a hazai fogyasztók még nem feltétlenül fogadnak el. Tehát érdekes, hogy nagyon-nagyon sok hazai termelő mondja azt, aki ezen a vonalon dolgozik, hogy Koppenhágába vagy éppen Tokióba sokkal könnyebb eladni a borát, mint mondjuk egy belvárosi Michelin csillagos étterembe. Nyilván ebben benne van az is, hogy a magyar fogyasztók még nem eléggé edukáltak, benne lehet az is, hogy nyilván egy kimagasló minőséget kínáló nemzetközi étteremnek megvan az a lehetősége, hogy nagyon izgalmas és kis mennyiségben készülő borokat tudjon kínálni, de ez némiképp beszűkíti a hagyományos értelemben készült borainknak a lehetőségeit. Tehát valahogy ezt egy picit össze kellene úgy gondolom kombinálni, hogy a fogaskerekek azok tudjanak mozogni egymás mellett. Ma még sokszor azt érzem, hogy a hagyományos módon készülő boroknak a termelői nem feltétlenül akarják elfogadni azt, hogy a natúrboroknak is van létjogosultsága, és hogy ezt bizonyos körökben kifejezetten kívánatos, tehát feltétlenül nyitni kell e felé az irány felé is.
Te az elmúlt években az oktatás irányába is elég komolyan elindultál, mind az egyetemi szinten, mind a borkollégium kapcsán. Melyik miért volt, vagy miért fontos az életedben?
Ugye a legelső szomelié tanfolyamunk 1990-ben indult, ez nagyon-nagyon régen volt, gyakorlatilag mint a csodabogarakra úgy néztek ránk, de már azon a legelső kurzuson is például olyan hallgatónk volt, mint Malatinszky Csaba. Csabának a tevékenységét és a borait úgy gondolom nem kell senkinek bemutatni. Akkor még kellett osztrák vendégelőadókat hívnunk, de ahogy elkezdtünk mi is tanulni. Ugye a férjem Ruhály Gábor volt az első hallgatója Magyarországról az Osztrák Borakadémiának. Ugye ők a Wine and Spirit Education Trustnak egy helyi intézménye.
Ami egy globális szervezet.
Pontosan, most már körülbelül 800 oktatási intézménye van szerte a világon, és egyelőre nem találtak ki jobb módszert annál, mint amit ők is a borkóstolás során használnak.
Ennek tehát a lényege... a know-how-t hoztátok ti
hát
haza
pontosan, Magyarországra. Így van, ugye ez az egyensúly centrikus borkóstolás. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy itt soha nem arról van szó, hogy megpróbáljuk megtanítani a hallgatókat arra, hogy hogy kell bort készíteni, mert ez soha nem is volt és nem is lesz ezeknek az iskoláknak a feladata, de az, hogy a fogyasztói oldalról hogyan kell és hogyan érdemes a borokhoz közelíteni, hogy mit ér egyik-másik bor, hogy milyen ismérvek mentén érdemes a borkóstolással elindulni, ezt úgy gondolom, hogy rajtuk kívül más eddig nem találta ki. Ha belegondolunk abba, hogy a boroknak az érték mérői között ugye a szerkezet, a savak, az alkohol milyen szerepet játszanak, akkor nem is nagyon kell tovább menni, mert amíg borról beszélünk, ennek a kettőnek mindenképpen ott kell lennie, és ennek a viszonya kezdi el megalapozni azt, hogy milyen lesz majd a minőség. Tehát nem nagyon lehet itt újat kitalálni. Ez egy nagyon-nagyon lényeges lépés volt. Ugye mi kezdetektől fogva a Wine & Spiritnek a rendszerét oktattuk, de hivatalosan csak 2005-ben nyertük el az akkreditációt, de ezzel mindenképpen itt a régiónkban az első hivatalos akkreditációval rendelkeztünk. Első három szintet lehet mind a mai napig oktatni Magyarországon. Van két olyan iskola, az egyik a Borkollégium, amit mi alapítottunk nagyon-nagyon régen, tehát ez és a másik iskola gyakorlatilag egymástól függetlenül nagyon jó minőségben kínálja az oktatást. Tovább menni lehet Londonba, Ausztriába, Svájcba, Németországba, Olaszországba, tehát mindenütt megvan a lehetőség, és úgy gondolom, hogy bizonyos területen például a termelőknek, kereskedőknek, szomeliéknek, szakíróknak kötelezővé tenném azt, hogy legalább a diploma szintig eljussanak, egyszerűen azért, mert egy teljesen más szemléletet, más hozzáállást, más értékrendet tud az ember magával hozni akkor, hogyha végig vette a világnak a borait, és kellő mennyiségű bort kóstolt. Hát enélkül úgy gondolom, hogy nem lehet komoly szakérteremre szert tenni.
Mikor jött a képbe az egyetemi oktatás részedről?
Hát nagyon régóta az Óbudai Egyetemen volt már olyan kurzusunk, ami kreditpont szerző, és szerintem ez hallatlanul fontos volt.
Címzetes egyetemi docens?
Igen, azt az Óbudai Egyetemen megkaptam ezt a címet. Hallatlanul lelkesítő volt az, hogy olyan 20-as éveik elején lévő fiatal emberek, akik egész biztos, hogy sokszor nem is igazán tudták eldönteni, hogy mit akarnak, merre akarnak menni, csak úgy ott találták magukat az Óbudai Egyetemen, többnyire biztonságtechnikai mérnöki karról, vagy más mérnöki karokról érkeztek a hallgatók, és olyan nyitottságot mutattak, és olyan elfogadók, és tényleg lelkesek voltak, amit az ember nem tud elfelejteni. Hallatlanul fontos dolognak tartom azt, hogy a Bormarketing ügynökség elkezdett maga is foglalkozni az edukációval, nevezetesen, most már nem titok, azt hiszem el lehet mondani, hogy tervben szerepel az, hogy minden felsőfokú oktatási intézményben lehessen kreditpontszerző módon borismereti oktatáson részt venni. Nyilván nem lehet kötelezővé tenni, nem is erről van szó, ugye a szakirányú képzésben nem lehet, úgy gondolom, úgy akár vendéglátósként, vagy netalántán szőlészborászként végezni, hogy valaki ne tanuljon borkóstolást, de egy orvosnak, egy tanárnak, egy ügyvédnek úgy gondolom, hogy ugyanolyan fontos az, hogy minimális ismeretekkel rendelkezzen a bor, és hát valójában nem ártana, hogyha a gasztronómia is előbb-utóbb be tudna ide csusszanni, de a bor területe az feltétlenül fontos, már csak azért is, mert nagyon sokszor nevezik mind a mai napig a borászatot stratégiai ágazatnak.
Sok mindent felsoroltunk, hogy mennyi mindennel foglalkoztál és foglalkozol a hazai edukáció, illetve nemzetközi edukáció kapcsán. Mennyire jelenik meg nemzetközi, illetve hazai szintéren elvárásként a környezettudatosság, a klímavédelem, vagy akár a fenntarthatóság, ha bortermelésről beszélünk?
Kihagyhatatlan. Hát úgy gondolom, ma már semmilyen irányba nem lehet elindulni, semmilyen irányba nem lehet lépni úgy, hogy ezt ne vegyünk figyelembe. Ugye nyilván sokkal korábban kellett volna mindezt elkezdeni, de ugye az utolsó utáni pillanatban is kell tenni azért, hogy ez valóban így működjön, és megpróbáljuk valamilyen szinten megőrizni a bolygónkat.
Mit lehet tenni akkor ezen a területen?
Igen, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, de valójában a legtöbb, amit tehetünk, vagy tehetnénk, az az lenne, hogyha nem csinálnánk semmit. Legalábbis a szőlőben és a pincében a lehető legkevesebb beavatkozást kapnánk rá az ültetvény, vagy éppenséggel a bor. Tudjuk jó, hogy ez nagy mennyiségben nem működik. Tehát amikor valaki készít, nem tudom, 3000-5000 palack bort, és büszkén vallja azt, hogy ő nem használ felszívódószereket, csak kontaktszert, vagy még az sem, csak csalánnal permetez, vagy levendulával, vagy bármi egyébbel. Nyilván ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és szerintem felelőssége is van abban, hogy valóban így készítse a borokat, de ezt nem teheti meg mindenki. Ugye nyilván, ha egy nagy pincészet 50-80 vagy éppenséggel 200 hektárról szüreteli a szőlőt, és neki több tízezer vagy netán több százezer palackot kell évente készítenie, akkor bizonyos szinten ott kell legyen a kémia a szőlőben és a borban. Nyilván az felelősség, hogy ennek a mértékét a lehető legtovább sikerüljön csökkenteni. Tehát úgy gondolom, ez egyszerűen nem lehet kérdés, ez evidenciaként él, vagy kellene, hogy éljen ma már úgy gondolom mindenkiben, akár kicsi, akár nagy termelőről van szó, ugyanakkor egy picit a borkóstolásnak az élményét visszaveti az, hogy tele rakjuk most már mindenféle címkékkel a palackjainkat, és gyakorlatilag minden apró kis részletét föl kell sorolni a borkészítésnek. Én nem hiszem, hogy aki jó ízűen szeretne egy szalámit, vagy egy darab kolbászt elfogyasztani, hogy annak feltétlenül végig kell gondolnia minden egyes falat előtt azt, hogy úristen, most vajon mekkora lábnyomot hagyok magam előtt, után mi lesz a gyerekeimmel, tehát ne felejtsük el, hogy az életminőség az annak is a függvénye, hogy a lelkünk milyen, sőt, talán nagyobb mértékben függ attól az életminőség, igen, hogy a lelkünkkel és magunkkal jó viszonyban vagyunk-e.
De hogyha azt mondjuk, hogy fenntarthatóság, akkor azért az sem mindegy, hogy azt a bort mennyit utaztatjuk,
persze,
honnan, hová
persze, abszolút
küldjük.
Ez, tehát ez sokkal fontosabb lenne, hogy a szűk vagy szűkebb környezetünknek a terményeit fogyasszuk, és teljesen mindegy most, hogy dinnyéről, őszi baraszkról, vagy éppenséggel borról van szó. Tehát a lehető legtermészetesebb módon kellene mindent megtermelnünk, elérnünk, beszereznünk, és fogyasztanunk is ahhoz, hogy mint fogyasztók mi is hozzájárulhassunk ahhoz, hogy valóban a föld golyób is, amit ugye időszakosan megkaptunk használatra, az a jövőben is tudjon még kínálni valamit a gyerekeinknek, meg az unokáinknak.
Nos, bocsánat, amit még így a globális felmelegedés, hogyha ugye itt már a fenntarthatóság klímavédelem irányába elindultunk, akkor egyértelműen felmerül az, hogy feltételezem, ki fognak tolódni a szőlőtermelés határai azáltal, hogy változik a klímánk.
Igen, de azért ezt nem olyan egyszerűen kell elképzelni, hogy most automatikusan 150 kilométerrel északra tolódik a szőlőtermesztés határa.
Meg nem holnap, vagy holnap után, nem 50 éves távlatban.
Ehhez kellenek termőterületek, talajok, kitettség, klimatikus viszonyok, szőlőfajták, tehát ez egy jóval bonyolultabb történet. Az sajnos tény, hogy bizonyos szőlőfajták, például a nagyon sokak által kedvelt olasz rizling már érzi azt, hogy nagyon meleg van, de a furmint is, ugye a furmintnak a termőterülete az elmúlt 10-15 évben legalább évi 1-1,5 Celsius fokos átlag növekedésnek van kitéve. Ugye a szőlő életében ez rengeteget jelent, tehát egész biztosan kell gondolkozni azon, hogy milyen szőlőfajtákkal, milyen klónokkal, milyen fajtaváltozatokkal lehet ellenállni annak, hogy a globális felmelegedés tönkretegye a borvidékeinket. Ugye a kék szőlőknek az aránya már a Balaton körül például elkezdett növekedni az elmúlt években, nem véletlen. Pontosan ugye ott is az olasz rizling jelenti az egyik legnagyobb kihívást, mert ugye a savaknak a megőrzése az nem minden területen működik úgy, ami mondjuk minőség oldaláról elvárható lenne. Ugye ezek olyan mérhetetlenül bonyolult kérdések, amiben mindenkinek van egy kicsike kis felelőssége, és például, hogyha mi itt Európa közepén megmaradnánk zömmel abban a körben, hogy magyar borokat iszunk, akkor már is úgy gondolom, hogy sokat tennénk azért, hogy a biológiai lábnyomunk az valamivel kisebb legyen. Sajnos a külföldi boroknak a fogyasztása az elmúlt 10 évben hát talán aránytalanul megnövekedett. Nyilván ennek nagyon-nagyon sok oka van, részben anyagi okai is vannak, ugye teljesen más állami támogatási rendszerek révén jutnak el például a tengeren túlról borok ide Magyarországra is jóval olcsóbban, mint amit sokszor a hazai termelők megengedhetnek maguknak. Ilyen körülmények között meglehetősen nehéz a verseny.
Igen.
Pontosan.
Beszéltünk a fenntarthatóságról, a globalizációról, és rengeteg olyan kihívásról, amiben még azért lehet tenni, gondolom.
Lehet. Hajaj, rengeteget, rengeteget. Én azzal próbálok segíteni, hogy továbbra is mindenkit várok nagy szeretettel, aki nyitott arra, hogy jó borokat kóstoljon, hogy megismerje azt, hogy milyen módszerekkel és mit érdemes kóstolni, mi az, amire érdemes odafigyelni. Mindenkit buzdítanék arra, hogy menjen a borvidékekre. Teljesen mindegy, autóval, biciklivel, hajóval, ki mivel tud, de menjen, nézze meg a dűlőket, nézze meg a szőlőket, mert egyszerűen zseniális adottságaink vannak. Teljesen mindegy, hogy Sopron felé indulunk, Villány felé, a Somlót másszuk meg, vagy netalántán Eger, vagy Hajós környéke vonz bennünket. Mind a 22 borvidékünk kínál olyan gyönyörű részleteket, ma már gasztronómiában is el lehet jó értelemben merülni, és a termelők, hogyha megismerjük őket személyesen, akkor úgy gondolom, hogy egytől egyik olyan személyiségek, akikre érdemes odafigyelni. Hogyha csak a palackokat nézzük az üzletekben, akkor nem tudhatjuk meg, hogy mi lakik egyik másik termelőnek a lelkében. Márpedig ahhoz, hogy a bor jól essen, úgy essen jól, ahogy annak jó értelemben jól kell esni, ahhoz szerintem a termelőt is ismerni kell.
Akkor legyen már ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Dr. Mészáros Gabriella, nemzetközi borszakértő, borakadémikus szakíró, illetve a Magyar Borkollégium társa alapítója, és hát mondjuk ki a borok szerelmese volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.